A magyar fiatalok végtelenül megosztottak, emellett elégedetlenek, passzívak és konformisták, viszont nagyon Európa-pártiak. Egy 4 országot, magyar, lengyel és csehországot, valamint Szlovákiát vizsgáló friss ifjúságkutatás összegzése ez. A vizsgálatot Bíró Nagy András és Szabó Andrea, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat politika tudósai vezették, és a Friedrich Ebert Alapítvány finanszírozta. Kerényi György vagyok, podcastunkban Szabó Andrea, a Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa összegzi kutatásuk tapasztalatait. Lássuk tehát, hogyan gondolkodnak a világról, a demokráciáról, Magyarországról a 15-29 éves fiatalok.
Azért nagyon érdekes ez a kutatás, mert egy olyan generációt vizsgál, amelyiknek a szocializációja már teljes mértékben, mondjuk így Orbán Viktor alatt, vagy a Nemzeti Együttműködés rendszerében történt. Össze lehet hasonlítani a 2010 előtti ifjúságkutatásokkal, amelyek közül többet önvezetett, dolgozott benne.
Nagyon szerencsések vagyunk, mert Magyarországon a 2000-es évek legeleje óta folynak rendszeresen azonos módszertannal nagy mintás ifjúsági vizsgálatok, tehát látjuk azt a fejlődést, ahogy a magyar fiatalok gondolkodtak az elmúlt 20 évben. Azonban, amikor ezeket az adatokat közöljük, mindig van egy kis hiányérzetünk. Jó, de ez akkor mit jelent itt a régióba? Nagyon kevés olyan kutatás van, amelyik összehasonlítható, viszonylag nagy mintán készült. Amikor gondolkoztunk, hogy hogyan tudjuk leírni ezt a bizonyos 10 évet, hogyan hatotta az Orbán kormány és az Orbán ér a magyar fiatalok gondolkodására, akkor azt hiszem, hogy nagyon hatékonyan dolgozott az Orbán kormány, mert ha az volt a célja, hogy nyomot hagyjon a fiatalok gondolkodás módján, akkor ez sikerült.
Tehát ezek szerint elkülöníthető a 2010 előtti fiataloktól élesen a 10 utániaknak a világképe?
Hát ha nem is élesen, de vannak olyan pontok, amelyeken jól láthatóan különböznek a 2010 előtti világtól. Szerintem a legfontosabb, hogy végtelenül megosztottak. Ez a fajta nagyon erős megosztottság, ez a gyakorlatilag két külön világnak az észlelése, ez a 2010 előtti vizsgálatokban ennyire élesen nem látszódott. Természetesen 2010 előtt is voltak konfliktusok az ifjúsági társadalomban. Voltak elkülönült ifjúsági rétegek, de azok elsősorban társadalmi, szociális dimenziók mentén elkülönülő rétegek voltak. Nagyon szép lehetett rétegekre bontani a fiatalokat. Most viszont egyértelműen a politika az, amelyik elkülönít egy ilyent meg egy olyant, és nagyon jól látszik, hogy gyakorlatilag nem ugyanazt a világot látja egy ellenzéki beállítódású fiatal, mint egy kormánypárti. A oktatási rendszer megítélésén attól kezdődően a családi pozíciókig, a gyerekvállalásig, a család alapításon át, egészen odáig, hogy hogyan ítélik meg a demokráciát, tökéletesen másképp, máshogyan látják a világot, és mintha más nyelven is mondanák el ugyanezeket a történeteket. Szerintem ez a legfontosabb lenyomata az elmúlt 10 évnek.
És ez meg nem jellemzi a másik 3 V4-es országot?
Természetesen mindenütt van megosztottság. Ne legyenek illúziójunk, a megosztottság az egy általános jellemzője a mostani világnak. De ez a fajta szélsőséges polarizáció, ami Magyarországon van, ez teljesen egyedülálló. Azt tapasztaltuk, hogy mindenütt, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában is van bizonyos eltérés azok között, akik inkább kormánypártiak és inkább ellenzékiek, baloldaliak vagy jobboldaliak, de ez a szélsőségesen eltérő gondolkodás, hogy merőben másképpen látjuk a világot, ez leginkább Magyarországra jellemző.
És milyen következtetéseket kockáztatna meg levonni ebből a jövőre nézve? Hogyha ez a generáció, a legfiatalabbak ennyire megosztottak, akkor hogyan lehet valamilyen divatos szóval nemzeti minimumot, valamilyen közös platformot kialakítani, ami az előző generációknak szemmel láthatóan nem sikerült?
Hazudnék akkor, hogyha optimista lennék. Az a helyzet, hogy az a fajta polarizáció, amely ezen fiatalok gondolkodás módjából látszik, ez nem szüntethető meg egyik napról a másik napra. Hiába fog adott esetben egy kormányváltás történni, vagy marad a jelenlegi kormány, de mondjuk az irányvonala enyhe lesz, annyira mélyek a törésvonalak az ifjúsági társadalmon belül, hogy el kell telni egy egész generáció felnövekedésének, amíg be lehet ezeket az árkokat temetni. Az lehetséges, hogy ugyanaz fog történni, mondjuk, mint a rendszerváltás hajnalán, hogy azt gondoljuk, hogy egyik napról a másik napra minden megváltozik, és intézményi demokrácia van, és innentől kezdve az emberek is majd demokratikusan fognak gondolkodni, de ez kudarcra volt akkor is ítélve, és most is kudarcra van ítélve. Nekem elég fáj, hogy ennyire erős a megosztottság a fiatalok körében, és ráadásul van még plusz egy dolog, hogy ennyire hamar kezdődik a megosztottság. Ugye a 15-29 éveseket vizsgáltuk, és nem csak arról van szó, hogy a 18 éven felüli már felnőtt állampolgároknál látszik a megosztottság, hanem már a középiskolás generációban is. Nyilvánvalóan, miután még nem kiforrott politikai identitás van ebben az időszakban, ezek még nem annyira eklatánsak, de azért már itt is nagyon szépen lehet látni, hogy valami másképpen látszódik ezen fiataloknál attól függően, hogy ellenzékiként vagy kormánypártiként definiálják saját magukat.
Ugyanakkor ez nem csak az ő saruk, hiszen szintén a kutatásnak van egy olyan megállapítása, hogy a magyar fiatalok körében elég erős a politikai konformizmus a felmenőikhez képest. Tehát, hogy nincs nagyon az a generációs elkülönülés, ami mondjuk a 60-as évek óta, amikor az ifjúsági kultúra úgy igazából megjelent a világban, egyik meghatározója a nyugati társadalmaknak. Ez a magyar társadalom gyenge. Tehát, hogy a szüleik öröklik ezt.
Így van, tehát a nagyfokú konformitás minden ifjúság kutatásban, amelyik készült 2000 óta kimutatható. És az is látszik, hogy ez a konformitás a V4-ek országokon belül is kifejezetten nagy nálunk. A mi fiataljaink a leginkább elfogadják a szülők nézeteit, kritikai nélkülét, így van. Nem is jut eszükbe, hogy másképpen lehetne. Ez nagyon érdekes és tulajdonképpen ellentmondásos, mert számukra már szabad a világ. Nyitotta az Európai Unió, tehát már nincs kérdés afelől, hogy EU vagy nem EU. Ez része a világképüknek, hogy ők már EU állampolgárok, és valahogy mégsem azt vizsgálják, legalábbis ezen kutatás alapján, hogy mondjuk ez Nyugat-Európában hogy van, hanem önmagukon belül gondolkodnak, a szomszédjukon, a barátjukon, a közvetlen életvilágukhoz hasonlítanak, és elfogadják azt, amit a szülők mondanak nekik.
Összefügghet ezzel, hogy nem tudom, hogy a másik három vizsgált országban milyen, de hogy Magyarországon a társadalmi mobilitást viszonylag alacsony szintűnek mondják. Önök is mondják, hogy az anya iskolai végzettsége nagyon hajlamosít a gyerekére. Lehet, hogy a politikai világkép átöröklésének is ez az alacsony szintű mobilitás az oka?
Ez egy nagyon fontos gondolat. Én azt hiszem, hogy van összefüggés a kettő között. Hogy ok-okozati összefüggés van, azt nem tudom, mert az ok-okozati összefüggés bizonyítása az egy bonyolultabb történet, de hogy van összefüggés a között, hogy milyen alacsony Magyarországon a társadalmi mobilitás, ugyanakkor milyen erős a politikai integráció, tehát hogy a politika mennyire tudja az embereket összevonni, összehúzni, egy táborba integrálni, és a között, hogy a magyar fiatalok mennyire konformok, ez valószínűleg igaz. De most, ha belegondolunk az elmúlt 30 évben, láttuk olyan esetet, amikor magyar társadalom valójában kiállt a saját érdekeiért? Néhány kivételtől eltekintve, amelyek óriási amplitudójú tiltakozások voltak. Tehát egyik nap még kint volt az utcán 100 000 ember, másnap meg már írmagja sem volt. Hosszú távú építkezése annak, hogy lehet a saját céljainkért kiállni, lehet szervezkedni, lehet közösségeket létrehozni, és a közösségeken keresztül elérni az érdekeinket, szerintem erre nem volt példa. Ebből a kutatásból is az derül ki, hogy az egyéni érdekjárásnak van már a fiatalok között is meg a lába, vagy szóval, hogy arra építkeznek leginkább, bár mondjuk szerintem van néhány pozitív dolog is, majd gondolom erről is fogunk beszélni, de ha most csak a tiltakozásokat nézzük meg, hogy hogyan lehet kiállni a saját érdekeinként, akkor pontosan azt látjuk ebből a kutatásból, hogy rendkívüli módon passzívak a magyar fiatalok. Tehát ha a V4-es országokat összehasonlítjuk, Magyarországon vannak a legtöbben azok, akik semmilyen politikai aktivitásban nem vesznek részt. Pontosan egyharmadukról mondjuk azt, hogy semmi, ugyanakkor mondjuk a V4-es országoknál 10-15%-ról beszélünk. Tehát minimum háromszoros különbség van a V4-es országok között úgy általában, és a magyar fiatalok politikai részvétele között. Minden politikai részvételi formában a magyar fiatalok a legkevésbé aktívak, beleértve egyébként a választói részvételt, és ez nagyon érdekes.
Ugyanakkor meg 2018-ban az akkor legalább 18 évesek, akkor szavazati joggal már rendelkezők, 62%-a, igaz most 2 évvel később, azt mondta, hogy ő ott volt. Persze ugyanakkor önök hozzá is teszik azt, hogy azért ez csalóka, amikor 2 évre.
2018-ban extrém magas 70% feletti részvétel. És ehhez képest a 62%-os visszaemlékezés, amelyik legalább 4-5%-os torzítást jelent, akkor ez azt jelenti, hogy nem kifejezetten magas volt a fiatalok részvétele.
A vizsgált országok közül nálunk a legalacsonyabb a politikai aktivitásuk, és szerepel a tanulmányban, hogy az érettebb, megszilárdultabb demokráciákban ott a politikai és civil részvétele a fiataloknak magasabb. Akkor ez azt jelenti, hogy összehasonlítva a másik három országgal, nálunk még éretlenebb, kiforratlanabb a demokrácia?
Nem szeretnék ennyire határozott kategóriákat mondani,
mert
egy társadalomtudós nem mondja ennyire kategorikusan semmit ki. Az biztos, hogy jól láthatóan Magyarországon egy nagyon erősen pacifikált ifjúság van, ami azt jelenti, hogy a politikai részvétele még ahhoz képest sem magas, ami egyébként a V4-es országokban látszik. De mégis van egy hangyányi, egy icipici elmozdulás önmagukhoz képest. Tehát, hogyha regionálisan hasonlítjuk össze, akkor azt tudjuk mondani, hogy ó, borzalmas, szörnyű, De hogyha azt nézzük meg, hogy úgy egyébként milyen fejlődés van 2010 óta ezen a területen, akkor az a meglepő állítás van, hogy valami 2018-at követően megváltozott. A nagymintás ifjúsági vizsgálat és ez a vizsgálat attól teljesen függetlenül azt mutatja, hogy egyrészt növekedett a politikai érdeklődésük, és növekedett a közéleti érdeklődésük. Ez már önmagában egy nagyon nagy dolog, hogy legalább valami csápok vannak, nem teljesen lezárult a politika irányában a fiataloknak a gondolkodásmódja, meg nem zárják be a fülüket rögtön, hogy a politikát hallanak, hanem egy picit, egy hangyányit magasabb lett a politikai érdeklődésük, és ezzel párhuzamosan, minthogyha egy hajszállal a korábbi önmagukhoz képest is jobban aktivizálódnának mindennek függvényében, amit az előbb elmondtunk. Tehát, hogy a passzivitáson belül van egy réteg, amelyik jobban aktívabbá vált. És mielőtt megkérdezzük, ki ez a réteg, bár mondom is, hogy ki ez a réteg, ezek elsősorban egyetemisták és egyetemet végzettek, illetve olyan középiskolába járók, amelyek a demokratikus állampolgári részvételt jobban át tudják adni a fiatalok számára, mint a többiek. Tehát van egy kifejezetten aktív része a magyar ifjúságnak, amelyik még aktívabbá vált 2018 után, és szerintem ennek a lenyomatát láttuk például az előválasztás során is. Ugye az előválasztáson, ami most volt 2021 őszén, meglepődve tapasztalták emberek, hogy először is fiatalok vannak az utcán. Tehát ez már önmagában egy ilyen furcsa, hogy fiatalok az utcán, egyrészt nem örülünk neki, másrészt meg meglepődünk. 56 óta Magyarországon, ha fiatalok jelennek meg az utcán, az rossz omen. Másrészt meglepődünk, hogy hát miért is jelennek meg fiatalok, mert miért ne jelenhetnének meg egyébként. Na most szerintem azok a fiatalok, pontosan ezek a fiatalok, mint tapasztaltunk, hogy van egy rendkívül aktív, a politika iránt kifejezetten érdeklő, de nagyon szűk rétege a magyar ifjúságnak.
És akkor ők ellenzékiek.
És ők többnyire ellenzék.
Van egy olyan jelenség, amivel önök is foglalkoznak, ami a demokratikus társadalmaknak úgy tűnik az egyik kulcsa, ez az intézményekbe vetett bizalom.
Igen.
Mind a felnőttek, mind a fiatalok körében. Ez egyébként miért fontos, hogy mennyire bízunk meg az életünket körbevevő intézményekben? Hogyan függ ez össze a demokráciánkkal?
Minden társadalom ugyan egyénekből épül össze, de ezek az egyének valahogy mégiscsak összeállnak egy társadalom. Má valamiféle közösségé. Minél lazább ez az összeállás, annál több feszültség van egy társadalomban, és egy társadalom per definíció nem lehet állandó a feszültségbe. Tehát, hogyha nem bízunk a másikba, vagy nem bízunk az intézményekbe, amelyek körbevesznek bennünket, akkor ez a társadalmi feszültség folyamatosan ott van a levegőben. Tehát valahogy érezzük, hogy valami nem stimmel, és egyrészt arra bír bennünket, hogy az egyéni érdekkijárást próbáljuk meg mindenáron vinni egy társadalomban, tehát mindent mi magunk próbáljunk elintézni, egy kis zsebpénzzel, egy kis ezzel-azzal mini korrupcióval, és egyébként innentől kezdve a korrupció elfogadottsága egy társadalomban értelemszerűen meg fog nőni, hiszen az egyén is involválódik a korrupcióba. Másrésztről azonban az intézmények sem fognak tudni olyan mértékben kommunikálni a társadalommal, mert mindig lesz egy fal a társadalom és az intézmények között, és ezt a falat nem fogja tudni átlépni. Tehát egyszerűen megreked a társadalomban lévő egyének és az intézmények, vagyis a politikai arrendszer egyes szereplői közötti kommunikáció egyirányúvá válik, és nem történik meg az intézmények irányába való visszacsatolás. Nagyon szépen látszik egyébként, hogy a magyar fiatalok nem különösebben bíznak a különböző demokratikus intézmények iránt. És
nálunk a legalacsonyabb a bizalmi szinte.
Így van. Ha mégis valamit ki kell emelni, akkor ugye a hadsereg az, amelyik iránt. Egyébként nem csak az ifjúsági társadalomban, általában a magyar társadalomban nagyon nagy a bizalom. Volt még a rendőrség, és a harmadik, ami nagyon érdekes, az Európai Unió, amiben hisznek a magyar fiatalok, és hogyha már itt vagyunk, akkor szerintem érdemes egy pár mondatot az Európai Unióhoz való viszonnyal kapcsolatosan mondani. Azt mondtam az előbb, hogy 2004 óta, amióta teljes jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak, felnőtt egy olyan ifjúsági generáció, amelyiknek ez teljesen természetes, hogy mi magyarok is és európaiak is vagyunk, tehát nincs éles különbség a nemzeti tudat, meg az Európai Uniós tudat.
De ez hogy lehet, amikor csak nemzeti indoktrináció van, európai indoktrináció gyakorlatilag nincs?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkoztunk. Ennek nem is kéne történnie, hogyha a propaganda minden módon bele tudna hatolni az életvilágnak a szintjébe, de láthatóan mégis van valamilyen korlátja ennek a propaganda működésének. Minden módon próbálják az Európai Unió elleni harcot viselni, és mégis jól láthatóan a magyar társadalom ezen a téren de csak ezen a téren ellenáll ennek a nyomásnak. Magyarországon bármilyen mérés azt mutatja, a legmagasabb az Európai Unió támogatottsága. Mint hogyha kicsit olyan lenne a helyzet, és lehet, hogy nem biztos, hogy a legjobb a hasonlat, hogy ez lenne az utolsó mencsvár. Tehát, hogy valamiben mindig kell bizakodni, kapaszkodni, és most, mintha az Európai Unióba bizakodnának és abba kapaszkodnának. És ez neki teljesen természetes, hogy maradnának az Európai Unióba. De mindig van egy de. Az Európai Unióval kapcsolatosan épp Magyarországon a legnagyobb a polarizáció. Tehát egy ellenzéki, elfogadó beállítódással szemben a kormánypárti fiatalok esetében jóval nagyobb az elutasítása az Európai Uniónak. Ott, minthogyha nagyobb táptalaja lenne a kormányzati propagandának, de még ott is túlnyomó többségben vannak az Európai Unió elfogadói.
Mielőtt ezt a beszélgetést elkezdtük, váltottunk pár szót a Political Capitalnek a 2018. decemberében publikált, szintén V4-es.
V3-as volt. Mint a Csehország hiányzott volna belőle.
Igazából, csehek nincsenek. Szóval itt azért markáns különbség látszik a két másik ország és a magyar fiatalok között az európai identitás szempontjából. Már ez is kérdéses, hogy az identitást érdemesen nézni, az szerintem egy kicsit mást mutathat, vagy azt mondja az ember, hogy az unió pragmatikusan is fölfogható, mint mobilitás, stb.
Igen.
Ez azért két különböző dolog. De hogy a Political Capital kutatása szerint a magyar fiataloknak csak 58%-a vallotta az európait a saját identitása részének, a szlovákoknál meg a lengyeleknél ez 77-80% volt.
Igen, ezen a téren mindenképpen van eltérés a két kutatás között. Egyébként nagyon hasonlít, a két kutatás egymáshoz az eredményeit tekintve. Itt mi most azt tapasztaltuk, hogy a magyar fiatalok körében jóval magasabb most már az európai identitásnak az elfogadottsága. Tehát nem csak a pragmatikus szempontok, hanem kifejezetten az identitás szempontok is jóval erőteljesebbek, jobban fogadják el az Európai Uniós identitást a magyar fiatalok.
Pedig hát annyira intenzív a brüsszelezés gyakorlatilag folyamatosan.
Igen, csak az
8 éve.
Valóban így van. Én egy kicsit ezt úgy fogalmazom meg magamnak, hogyha egy fiatalnak folyamatosan valamit próbálnak a fejébe nyomni, akkor lehet, hogy egy idő után Dafke másképpen fog gondolkodni.
Akkor ennek hadd mondjak ellent a saját kutatásuk alapján, mert a bevándorlás ellenesség viszont elég magas a fiatalok körében, 60%.
Igen, ebben igaza van, de az is igaz, hogy az Európai Unió sokkal több pozitívumot ad a fiataloknak.
Mint a muszlim szomszéd, az igaz?
Igen. Ugye az előbb mondta a pragmatikus szempontokat, kétségtelenül, hogy vannak pragmatikus szempontok. Ha más nem, akkor az ember Ausztriába át tud menni bevásárolni, ott tud dolgozni, és ne felejtsük el, hogy az, hogy 2013 és 2018 között 500 000 ember ment ki dolgozni a nyugati országokba, ennek azért van egy nagyon erős lenyomata, mert ezeknek egy jelentős része ugye a Covid időszaka alatt is kint maradt, és nagyon sok embernek van közvetlen kapcsolata az Európai Unióval. Tehát ott van szomszéd, barát, rokon, aki által tud közvetlenül kapcsolódni az Európai Unióhoz. Tehát le tudja fordítani az Európai Uniót a tekintetben, hogy jól él kint a szomszédja, a barátja, az ismerőse.
Egyébként, bár ez egy online kutatás volt, de csak a Magyarországon élőket kutatták? Vagy ezt az 500 ezret is be tudták fogni?
Nem. Ez szigorúan Magyarországon élő, magyarul beszélő.
Akkor abszolút számban mekkora tömegről beszélünk? Ez a 15-29, ez mennyi lehet? 1,5 millió?
A Magyarország?
Igen, a magyarországi.
Igen. Körülbelül 1,6 millió fiatalról. Hogy eltalálta, így van, körülbelül 1,6 millió.
Annak az 500 ezernek, amit mondott, annak azért a kétharmada ebbe a generációba esik, de szerintem még több. Nem torzít akkor így ez a minta, hogy azokat nem érte el, akik valószínűleg kísérletezőbbek. Okkal feltételezzük, hogy ellenzékiebbek. Okkal feltételezzük, hogy európaibbak. Nem torzítja ezzel a kutatást?
Teljesen igaza van. Nagyon jogos a kérdésfeltevés. Már az ifjúság 2020 nagymintás ifjúsági vizsgálatnál is nagyon sok kritika ért bennünket, hogy nem tudjuk elérni a határon túl nyugati irányban lévő magyar fiatalokat, mert a külhoni magyar fiatalokat el lehet érni, de a határon túl nem. Számtalan kísérlet született, szociológiai kísérlet született arra, hogy elérjék őket. És az az igazság, és ezt önkritikusan mondom el, hogy ezen kísérletek többsége kudarcot szenvedett, mert nincs ismeretünk az alapsokaságról. Tehát nem tudjuk megmondani darabra, hogy kik mentek el.
Tehát nem lehet a reprezentativitást.
Nem tudjuk a reprezentativitást biztosítani. Ez egy adóssága a magyar ifjúság szociológián, hogy azokat a lajtán túlélő magyar fiatalokat bemutassa.
Olyan kérdezési tengelyt nem állítottak fel, hogy kormánypárti, nem kormánypárti, csak olyat, hogy konzervatív, liberális, olyat, hogy baloldali, jobboldali, illetve olyat, hogy radikális mérsékelt. De meg lehet-e mondani ebben a fiatal 1,6 milliós populációban, hogy nagyjából hány százaléka tekinthető a kormánnyal szimpatizálónak, és mennyi ellenzékének, és mennyi bizonytalannak?
Igen, természetesen. Pontos számokat nem tudok. Nagyon közel van a kettő egymáshoz.
Tehát egy harmad.
Körülbelül ilyesmi. Az biztos, hogy viszonylag kiegyenlített az egyes szavazótáboroknak a mértéke, és mintha egy hangyányival, egy icipicivel, mintha egy kicsit több ellenzéki lenne.
Mert ez nagyjából leképezi az egész társadalmat,
igen,
nem?
Igen, tehát így van. Tehát úgy tűnik, hogy ha mondjuk csak a bal-jobb tengelyt nézzük, ami általában leginkább fekszik a kormány ellenzékre, akkor azt látjuk, hogy egy hajszállal több jobboldali van, mint baloldali, viszont a jobb oldalon viszont jobban megoszlanak a szavazatok, és ott nem csak kormánypártiak, hanem ellenzékiek vannak. Ezért, minthogyha egy hajszállal a fiatalok körében, de csak tényleg egy hajszállal, minthogyha egy kicsit több lenne az ellenzékiek aránya. Tehát nagyságrendileg azonos.
Pozitív, hogy a magyar fiatalok döntő része Európa párti, és akkor most coming-out-olni fogok. Én egy úgy maradt liberális vagyok, tehát nekem fontos a szabadság, és fontos az, hogy minél kevésbé elnyomó államban éljek. És ebből a szempontból olvasva az önök kutatási adatait, én borzalmasan elkeseredtem. Tehát az volt az érzésem, hogy na, akkor kezdhetjük erről ezt a rendszerváltást, elnézve a fiatalokat, és akkor most mondanék pár számot, amiket önöktől vettem ki. Tehát a magyar fiatalok többsége 57%-a szerint erőskező vezetésre van szüksége az országnak. Vezetőre, nem vezetésre, erőskező vezetőre. Azt írják, hogy ez kiugróan magas arány a térségben, a többi országban csak a fiatalok harmada, tehát 29-35% gondolja ezt, nálunk 57. Aztán a magyar fiatalok harmada, az ellenzékiek több mint fele szerint csak erőszakkal lehet leváltani a Fideszt. Előről kezdhetjük a rendszerváltást?
Ha nem is előről, az jól látszik, hogy valami megtört a fiatalok körében az elmúlt 30 évben. Az a fajta illúzió, amelyik az 1989-90-es rendszerváltás időszakában volt, hogy anélkül, hogy egy demokrácia nevelés, és tudom, hogy nagyon sokak számára a demokráciára nevelés az valami szitokszó, és az ugyanaz, mint amikor a marxizmus-leninizmusra nevelték az államszocializmus időszakában, de ez nem így van. Tehát az állampolgári nevelés szakirodalma arról szól, hogy önmagában egy társadalom nem lesz demokratikusan gondolkodó. És hogyha még tesznek is érte, hogy ne legyen demokratikusan gondolkodó, akkor meg többszörösen. És nagyon világosan látszik ezekből az adatokból, hogy a fiatalok hozzászoktak ahhoz, hogy egy vezérdemokrácia van Magyarországon, tehát hogy van egy nagyon erős kezű vezető, aki lényegében mindenért is felel, és ezt ki is mondja, hogy ő felel egyébként mindenért. Tehát a nyugdíjtól épp, mint a COVID elleni védekezés irányításon át, egészen nem tudom micsodáig, minden egy ember felelős, és ez átment a magyar fiatalokon. Tehát ennek az igénye jól láthatóan ott van, mert nem tapasztaltak az elmúlt 10 évben ezzel szemben egy olyan alternatívát, amelyik mást tudott volna hitelesen mondani. Tehát nagyon fontos a hitelesség az, ami nagyon hiányzott az elmúlt 10 évből. Tehát volt az egyik oldalon valami, amelyik jól körbe lehet írni, és egy személyhez kötődik, és nem volt ebben szemben egy hiteles alternatíva. És azt is nagyon szépen mutatják ezek az adatok, hogy a pártos polarizáció következtében az ellenzéki fiatalok mintha elkeseredettek is lennének, és ez engem is megdöbbentett ez az adat, hogy több mint a felük azt mondja, hogy egyébként csak erőszakkal tudják a Fideszt leváltani, mert olyan mély csápokkal rendelkezik, ugye a mély állam, ugye a deep state, olyan mély, hogy már ezt nem lehet másképpen ki...
Ők is érzékelik.
Tehát ezeket a gyökereket nem lehet kitépni, hanem egyszerűen valahogy el kell vágni. Engem ez őszintén szóval elkeserít. Engem is elkeserít. Tehát ahhoz képest, hogy milyen volt a rendszerváltás, hogy ez egy vértelen, békés, megegyezéses rendszerváltás volt. És én ott voltam, súmámasan a dátumok. Tehát 1990-ben, amikor kikiáltja az ideiglenes köztársaság, nem, 89-ben, amikor az ideiglenes köztársaság kikiáltja a köztársaságot. És én azt gondoltam, hogy ez innentől kezdve természetes, hogy a demokrácia egy érték. És mindannyian fogunk rá ügyelni, ez jól láthatóan valahol valami elcsúszott és megtört.
Nagyon végszógyanús, de nekem még akkor is kérdezni kell, pedig szép vég lett volna. Volt egy másik nagyon döbbenetes szám, az pedig az volt, hogy még a kormánypárti fiataloknak is csak 60%-a gondolta azt, hogy Magyarországon a választások szabadok és tisztességesek. Az ellenzékieknél ez 10%, de az mondjuk talán nem annyira meglepő. Igen. De azt, hogy a kormánypárti fiatalok 40%-a azt gondolja, hogy Magyarországon a választások nem tiszták, akkor ez megint a demokrácia alapvető intézményének a negligálását jelenti. Tehát hogyan gondolhatják akkor fontosnak a demokráciát, hogyha tök természetes nekik, hogy a választásokon csalnak?
Én ugye nem látok a fejükbe, én csak azt látom, amíg ide az adatok vannak írva. Itt egy nagyon komoly, azt hiszem, hogy ellentmondás van önmagukkal szemben. Ha valóban így gondolják, hogy legalább a 40%-ig úgy gondolja, hogy a demokrácia a legfontosabb alapintézménye a választások, sem teljesen rendben lévők, akkor azt gondolná az ember, hogy akkor azt mondják, hogy jó, de akkor változtassunk meg, és hogyan lehet megváltoztatni, úgy lehet megváltoztatni, hogy akkor cseréljük le azt, aki most hatalmon van. Másrésztről viszont azt mondják, hogy de hát ez a világok legjobbika, de akkor ez egy ilyen nagyon komoly személyiségi konfliktus.
Ez egy kognitív diszonancia.
Ez egy abszolút kognitív diszonancia, így van. Hogy tudom, hogy valami nem stimmel, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy minden más területen úgy egyébként minden nagyon rendben van, és én részesülök ennek a sikeréből, meg annak a sikeréből, és ezért úgy oldják föl, hogy jó, hát akkor ezt most tegyük zárójelbe. Tehát mindig minden zárójelben van téve, amelyik ilyen konfliktushoz vezethet a személyiség szempontjából, annak ellenére, hogy tudják, hogy problémák vannak ezekkel a dolgokkal.
Akkor végeredményben sikeresnek tartja, vagy sikeresnek mutatják a számok a Fidesz radikális társadalom átalakítását? Konzervatívabbak lettek?
Én azt hiszem, hogy abból a szempontból feltétlenül sikeres, hogy megvan a saját hosszú távon az önmaga fennmaradását biztosító szocializációs háttér, tehát vannak olyan fiatalok, akik hosszú távon a Fideszre fognak szavazni.
Tehát nem vesztette el a Fidesz a fiatalokat, ahogy ez divat ellenzéki körökben reménykedve mondani.
Igen, de szerintem ez egy hamis,
hamis tudat.
Ez nem így van. Igenis, hogy megvan a Fidesznek egy nagyon világosan elkülöníthető, önmagát újra termelő társadalmi bázisa, méghozzá nagy számú társadalmi bázisa az ifjúságon belül. Ezt mutatták a nagymintás ifjúsági kutatásoknak az eredményei, és ezt mutatja ez is.
Elemzők ezt a generációt, amit önök is vizsgáltak, néha úgy nevezik, hogy narcisztikus nemzedék, amelyet csak a jogosultságai érdekelnek. Mások szerint meg ez nem így van, mert változik a környezet, mások lesznek az elköteleződései, a fiataloknak más a részvétel, nem hagyományos formákban próbálnak megnyilvánulni. Ön mit gondol erről?
Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha azt mondjuk, hogy nincs egységes ifjúság. Szerintem azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy nagyon sokfajta fiatal van, és abban a nagyon sokfajta fiatalban ez is belefér, meg az is belefér, a narcisztikus is belefér, meg az is belefér, akinek igenis, hogy nagyon komoly elköteleződése van mondjuk a környezeti problémák iránt, vagy mondjuk a szegénység felszámolása iránt. Tehát az életutaknak egy olyan típusú pluralizmusa van a 21. század fiataljai körében, amit soha korábban nem tapasztaltunk. Tehát korábban lehetett egységes ifjúságról beszélni, de én szerintem ennek a kutatásnak is az a legfontosabb tanulsága, és ezt már régóta mondom, hogy nincsenek ilyenek, hogy mai fiatalok, hanem nagyon sokfajta mai fiatal van. Ilyen is, meg olyan is, és ez valószínűleg már így is fog maradni. Tehát az az idillikus állapot, ha egyáltalán volt ilyen, tehát az az ideál tipikus állapot, amikor egységes tömként lehetett leírni az életkorilag hasonló korú fiatalokat, ez egyszerűen nem létező fogalom.
A végeredményben akkor röviden hogyan jellemezni a magyar fiatalok világlátását?
Hát ugyan mi 4 kifejezést alkalmaztunk erre. Próbáltunk pozitív végkicsengésű 4 kifejezést találni. Nem állítom, hogy nagyon sikeresek lettek volnunk e tekintetben. Ugyanis az a 4 kifejezés az elégedetlenség, a konformitás, a passzivitás és a polarizáció, és emellé oda jön az Európai Uniós pártiság, és ezzel próbáltuk ezt a 4 egyébként nem túl kellemes kifejezést ellensúlyozni. Az európai identitás és az Európai Unió igenlése az egy nagyon fontos közös eszmény, egyébként pedig elégedetlenek, konformok, passzívak, és nagyon-nagyon erősen polarizáltak. És nem bűzöm hangsúlyozni, hogy szerintem ez a legfontosabb üzenet, ez a bizonyos polarizáció.
Podcastunkban Szabó Andrea, a Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa összegezte egy friss, összehasonlító ifjúságkutatás eredményeit, melyet a Friedrich Ebert Alapítvány finanszírozott. Kerényi Györgyöt hallották.